Most vettem a célzást ezzel a motorossal, mert én is motorosba fogom nézni a versenyt. Nekem picit talán megbocsáthatóbbá teszi az, hogy rendezőként.
És hogy megkerülted a földet.
Azt hagyjuk, az nem tartozik ide. Inkább azért nem kívánkozom bele a hajómba, és ez egy őszinte megnyilatkozás lesz a részemről, mert tele van a fejem azokkal a fejlesztésekkel, innovációkkal, amiket meg kéne hajómmal csinálni ahhoz, hogy élvezzek vele vitorlázni, hogy mindig olyan hajóba menjek, amit a legjobbnak képzelek, és ennek a megvalósítására egész egyszerűen nem jutott semmi. Sem idő, sem energia, sem egyebek. Így aztán a hajó maradt azon a szinten, amilyen szinten maradt, hát ezt tudjuk a fahajóról, hogy az első erre tervezett, épített hajó, és maga 10 évével, most már nem annyira nyerő esélyes, mint az első időkben. Én viszont nem szeretek úgy vitorlázni, hogyha esélyem sincs. Ezt elég jól megismertem a Vendéglóbon, ott úgy elég is volt. Itt már szeretnék úgy versenyezni, hogy legyen esélyem, és így fejlesztés nélkül én úgy gondolom, hogy még szerencsével sem lehet nyerni az én hajó. Az a baj, a fahajó egy rendkívül jó potenciálú hajó, csak vannak a jelen állapotában lyukak, és ha olyan szél fúj, akkor bizony nem esélyes. Ezt lássuk be. Ezt nem tudjuk persze előre, hogy milyen szél lesz. De lehet, hogy éppen olyan szél lesz, amiben kijönnek az erényei, és akkor ott üget az első háromban. De ezt nem tudhatjuk előre. Én meg olyan típus vagyok, aki legalább annyira szeret fejleszteni, innoválni, szerelni a hajót mindig többre, mint amennyire szeretem megvitorlázni, így aztán az, hogy nem tudtam olyanra fejleszteni, ez nagy mértékben csökkentett az ambíciómat, ráadásul meggyőződésem, hogy a rendezést korrektül csinálni meg nem lehet versenyzőként, hogy én is ott versenyzek köztük, és onnét rendezek versenyt. Ez így nem megy, úgyhogy én kibírom a motorosban.
Azok az első szériában fejlesztett 8 méteresek, mint ahogyan a tiéd is az első, a Nandi, és szinte azonos korúak. De még egyébként mindig ott vannak az élbolyban, sőt, hogyha valaki eltéveszti nagyon a legújabb, leggyorsabbal, akkor lehet, hogy nyernek is ezek a hajók. Szerintetek jó iskola hajók-e ebben a hajóosztályban, ebben a 8 méteres és a 8 méter nyitott hajóosztályban?
Én azért kezdeném, mert a Nandi alapterve, tehát neki nehezebb lenne dicsérni, pedig hát a hajót nem kell dicsérni, mert hát látszanak az eredmény listái. Tehát a Nandi hajó ma is a első-második helyen van súlyában, tehát nehezebb hajók épültek azóta. Többet vállaltak föl uszonyban, meg mindenféle egyéb gázrugós rásegítésben, meg a DSS ház, meg maga annak a súlya, tehát nehezebbek, 1 tonnát meghaladó az összes versenytárs szinte. Egyedül talán a Fazék nevű hajó az, amelyik súlyban összemérhető. És hát tudjuk az Achilles sarkát, az, hogy hát krajcolni nehéz egy olyan hajóval, ami rohanásra van kitalálva, és ebben nagyon erős a Nandi féle terv, és azért lehetett vele nagyon-nagyon jókat menni észak-nyugatiban. Volt olyan verseny, amikor ketten versenyeztünk egymás ellen, mert gyakorlatilag az észak-nyugati szélben az összes többi hajó test forma stabilitása, nyomaték rendelkezésre állása meg se közelítette ezt a hajót, és egyébként ez így volt 17-ben is, amikor a Nandi hajóját igen erősen kellett fogni ahhoz, hogy megverhető legyen, úgyhogy ezt a tervet, ha úgy tetszik. Nagyon jó iskolahajó, rengeteget lehet tanulni vele, és hát tényleg azon kívül, hogy éles krajcos menet, azon kívül minden más irányban kifejezetten magas sebességpotenciálú továbbra is.
Mi a véleményetek az új bajszos, szárnyas repülőhajókról?
Ez olyan kérdés, mintha most nekünk a Forma 1 vagy az Indikár dupla turbójáról kéne beszélgetni. Nem tudjuk, hogy ezek az új nagy bajszos hajók mit tudnak. Irdatlan sebességpotenciál van ezekben a hajókban, de még mindig nem tudják kihozni megfelelő biztonsággal. A Vendéglóbra meg még messziről tekintünk, tehát az, hogy most ki fog majd ott végigérni, és nagy sebességgel végigérni, ez egy másik kérdés. Lassan a 60 lábas, az Imoka hajók kezdik kinőni a versenyzők képességeit. Ez egy furcsa dolog, de ez a helyzet, hogy a hajók már többet tudnak, többet bírnak ki, mint amit a versenyző kibír egymagában. És ezt a versenyzők még nem mind tudja, mert eszetlenül fejlesztenek, lóvé van mögöttük, mennek előre, és már olyan tudás van a hajókban, amit hát az az igazság, hogy bizonyos körülmények között nem lehet fizikummal lekövetni, olyan erők ébrednek a hajóban, olyan történések vannak, amit nem tud egy földi halandó teljesíteni, és ezt még nem látjuk pontosan, mi jön ebből ki. Én azt gondolom, hogy egy eléggé olyan irányba megy ez a nemzetközi szint, ahol már kérdőjelek sorakoznak, és majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. De most ezt ide beadaptálni nem lehet. A Balaton egy teljesen más víz. Más víz a sekélysége miatt, más víz a széltelensége miatt, vagy a rapszódikus szelei miatt, más víz a hinarai miatt, meg sok egyéb képessége miatt, és ráadásul a mi mezőnyünk az nem a nemzetközi élmezőny. Itt nem állnak eurómilliók rendelkezésre kísérletezés céljára. Tehát aki hobbiból ebbe beletesz pénzt, az is megszámolja, hogy mennyit, és ezeket a bajuszokat megcsinálni még a mi kis hajóinkon is sok millióba fáj, úgyhogy ezt mindenki meggondolja. Ezt egyelőre követni nem tudjuk, látjuk, azt azért érzékelni kell, aki ért a hajótervezéshez, ért a hajózáshoz, az pontosan tudja, hogy igen sikamlós pálya. Az uszony az a világ, ahol nagyon-nagyon precízen jól kell csinálni, aztán jól kell precízen megvitorlázni, hogy az előnyt mutasson, egyébként meg csak küzdelem. Tehát ezt itt a Balatonon egyelőre nem tudjuk még megvalósítani, bár ez a cél. Hát, hogyha akarjuk a nemzetközi világgal tartani a lépést, akkor ezt is ki kell próbálni majd. De mindenképpen az uszony világát forradalmasítani. Az a néhány uszony, ami megjelent a mezőnyünkben, szerintem messze nem a végeredmény. Itt van még mit fejleszteni, és nem feltétlenül az imoka bajuszok a követendő példa. Én azt gondolom, hogy ide más típusú uszonyok kellenek, és ez megér egy fejlesztést, megér egy misét. Valakinek egyszer bele kell dobni ezt a bizonyos követ a pocsolyába, és hát, hogy ez most melyünk lesz majd, egyszer csak, ha megunjuk a mostani menetet, azt majd meglátjuk. De van mit csinálni bőven.
Még az indulási kedvet is befolyásolja jelenleg egyébként a Balatonnak a hinarassága. Tehát akinek nincs egy rendes hinárvágója, az egyszerűen a kék szalag, idehozták az AC45-öst, hogy maradjunk a nemzetközi trendnél, és az AC45-ös hát egy fűkasza lett, ami mázsa szám gyűjtötte a hinarat a kék szalagon tavaly, amikor ment, és egyszerűen meg kellett állni a hajóval, és egy vitorlás versenyen azért állunk meg, hogy a hinarat leszedjük, ami 60-80 kg uszonyonként. Tehát ez egy nagyon speciális és nehéz feladat ezért a mi sekélyvízünkön meg ezzel a hínára.
Lajos, mi a véleményed? Te sok fiatallal versenyeztél saját csapatodban is, egymás ellen is, más versenyeken is mentetek ezekkel a hajókkal, a tiéddel is. Az ifjaknak mit ajánlasz, mit tanácsolsz, mivel kezdjék, hogyha ebbe a szóló műfajba szeretnének beszállni?
A lista nagyon hosszú, hogy mi mindent lehetne ajánlani, mert egyszerűen annyira más, és nekem volt szerencsém a Nádival sokat beszélgetni, de hiába mondják, hogy más kárán tanul az okos, vagy akkor én nem vagyok egyáltalán okos, és hát ezt fölvállalom, semmi baj. De én azt gondolom, hogy saját káromon kellett rengeteg dolgot megtanulni, és rengeteget meséltem erről akár a Soltonyi Botonnak, akár az Ákosnak, hogy mi az, amit nem szabad csinálni egy szóló versenyen, vagy mi az, amit másképp kell csinálni, mint egy pályaversenyen. De hát nagyon-nagyon hosszú a lista, az energiagazdálkodástól az öltözködésig.
De eleve miben kezdjenek? Milyen hajóba üljenek be, hogy ne rögtön a csúcsok csúcsát akarják döngetni, mert a fiatal persze az álmait próbálja megvalósítani, de hol érdemes elkezdeni, hogy ne veszítsék el a kedvüket? Ne
hát tele vagyunk 8 méter van dizájnnal, tehát hogyha nem nagy büdzsével, van egy csomó győztes a 8 méter van dizájnnal annak idején, és ebből azért 30-as számú hajó van, és szerintem ahhoz, hogy valaki megfelelően gyors hajóval ahhoz, hogy élvezni tudja a körbehaladást, és minimális fejlesztéssel, egy Code Zero-val, egy Genakkerrel bővítve körbe menjen, és tapasztalatot szerezzen, arra az bőven elegendő, mert egyszerűen megvan az a képessége, nyilván nem hatos szélben, de mondjuk egy kettes, hármas, négyes szélben gyönyörű meneteket produkáltak. A Fináci Gyuri bácsi nem egyszer zseniálisan ment 8 méter van dizájnnal, nagyon rövid idők alatt. Tehát rövid idő alatt is. Tehát én szerintem van mivel menni. Ehhez azért kell egy lelkület, tehát el kell jutni oda, hogy valaki egyedül akarjon egy ilyen megmérettetésbe beleszaladni. Tehát ez nem feltétlenül a tizenéveseknek a sportja. Az Ákos se 18 évesen jelentkezett erre, hanem 26 évesen. Tehát át kell, hogy jussanak a jól lekorszakon ahhoz, hogy esetleg érdeklődjenek ez iránt.
Ehhez a kérdéshez annyit csak, hogy akinek derogál lassan futni, az soha nem fog gyorsan. mert futni kell ahhoz, hogy fejlődjek. Tehát itt is vitorlázni kell ahhoz, hogy fejlődjön valaki, és nem feltétlenül a jó sebesség az első számú cél, hanem meg kell tanulni ezeket az eszközöket úgy használni, úgy navigálni, vitorlákat kezelni, erős szélben mindent uralni, ahogy általában nem tudják. Tehát én azt gondolom erről a kérdésről, hogy bármilyen hajó valamilyen szabályoknak megfelel. Nem kell nyerőesélyes hajó ahhoz, hogy valaki ide jöjjön fiatal fejjel, hanem kölcsönkér egy hajót, valamilyen vitorlát rátesz, jöjjön, tapasztaljon, és abból fogja tudni már, hogy merre menjen tovább. Hiába mondjuk, hogy a Lajos mondja, mert az, hogy én mit gondolok, mit mondok, az neked nem tanulság. Jöjjenek a fiatalok, bármit vitorlázzanak meg, én, ami a biztonság szabályait betartja, beengedem a versenybe, és jöjjenek, gyakoroljanak, és majd kialakul mindenkiről, hogy mit tud ő, és merre akarjon menni.
Még egy dolog ehhez, hogy nagyon sok dolgot lehet megtanulni egyedül a vitorlázásról, mert hiszen itt aztán tényleg nincs mese, tehát a havária helyzeteken úrrá kell lenni, és amikor például 15-ben nem volt itthon a Nándi, és az András, a Toronyi András versenyrendezőnk azt mondta, hogy hát már pedig neki az a feladata, hogy itt versenyt rendezzen, és mi megnéztük az előrejelzéseket, meg a valóságot, ami 35-40 csomós szeleket mutatott, és hát el is indultunk 80 azon a versenyen, hát ott bizony komoly lecke volt abból, hogy már 10 éves szólói vitorlázó múlttal mibe lehet beleszaladni, mekkora pofont lehet kapni, és hogyan kell újraértékelni mindent, amit addig esetleg már lezártnak gondoltunk, hogy akkor hogy öltöztünk föl, hogyan reagálunk egy szélváltozásra, van-e harmadik ref a vitorlánkon, egy harzolást egyáltalán végre tudunk-e hajtani 38 csomóban úgy, hogy ne szakadjon darabokra a technika, fölismerjük-e, hogy vége a versenynek, én nekem magam részéről az volt a legnehezebb pillanat, amikor előre kellett nyúlnom a stopper és leengedni a fokot, mert tudtam, hogy vége a versenynek. Tehát, hogy a hajó megsérült, hogy a hajó nincs egyben, én kihűltem, a technikának vége, tehát nem lehet, sötétedik, mindjárt sötét lesz, és itt fogok maradni, és láthatólag nem vagyok ura ennek a helyzetnek, és ez, hogy egyszerűen önismereti szakaszokat lehet megérni egy erős viharos szélben, amit végigcsinál az ember, amiben nagyon sokat lehet fejlődni. Egyébként aztán visszafelé transformálható a csapatos versenyeken, és amikor legközelebb az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor már van valami emlékképe arra, hogy mit is kéne csinálni helyesen végre.